Sziasztok! Ez itt az Ugrádió Zuglóhangja, Civil Café című műsorunk októberi kiadását halljátok. Kicsit eltérünk a szokásos civil szervezetek tematikától. Vendég Csizmazia Gábor, Odeon, de itt most még nem mondtam tisztséget. Mutatkozz be, hogy kerülsz te ebbe a képbe, aztán beszélünk a háttérről is.
Sziasztok! Csizmazia Gábor vagyok. Tékás nevemen csak Csiziként ismertek sokan. És hát voltam olyan balga, hogy két úriemberrel, Polgár Andrással és Bruzsa Gáborral elkövettünk egy dokumentumfilmet az egykori munkahelyünkről. A Korvintéka ugye januárban bezárt, és 22 év után úgy gondoltuk, hogy készítünk neki egy 22 évet felölelő, de még messzebbre is mentünk, mert a anyacéget is belelopva egy ilyen élő celluloid sírkövet ennek az időszaknak.
Jó, ez a celluloid sírköv. Kicsit menjünk elébe a dolgoknak, vagy ágyazzunk meg a történetnek. Ugye volt egyszer egy Odeon, ez egy elég nagy hálózat volt. Nem a tékáknak, vagy a kirendeltségeknek a számát értem ez alatt, hanem egy önálló pozíciója volt a piacon, amikor még tékába jártak az emberek. És itt azért nem az akciófilmek, azok is megkaphatók voltak, én is oda tékába járó voltam jó pár éven át, hanem itt azért megtalált az ember olyan filmeket, amiket hát nem tipikusan bement bárhol egy tékába, és ott volt a legnépszerűbbek, hanem volt egy aurája, volt egy igényessége, és hát azért volt egy stábja is ennek. Mennyire voltál te ott a kezdetektől fogva?
Én már úgy fél időben csatlakoztam, mert én 2000, pont az ezredfordulótáján kerültem a Korvinba, és ugye az anyacég a Hollener utca 7 alatt a régi Dunamoziban működött konkrétan, ami aztán egy idő után még egybe is nyílt, amikor az Odeon virágkorát élte, és mozit is működtetett. A két fontos, nekem fontos és általam ismert alapító ugye Ajkai Lajos volt, és Bognár Péter, és amit említettél, ami miatt végülis kicsit unikummá, és a téka, a sok-sok téka mellett kiemelkedővé tette az Odeont, hogy művészfilmekkel, bár anno a mokkép is foglalkozott, de célirányosan az Odeon kezdte bevezetni a piacra. Tehát az első Buñuel, vagy Wenders és Jim Jarmusch filmeket, ezt mind az Odeon hozta be, és ami nagyon fontos volt ebben a közegben, hogy nagyon hamar egy olyan stáb alakult ki, akik nem csak hogy hivatásszerűen üzték ezt a tékázást, hanem nagyon fontos volt az, hogy egy közösséget építsenek ki. És Ajkai Lajos, aki ugye a dokumentumfilmben, mint egy Gandalfként van apostrofálva, ő tényleg egyszerűen belemesélte az embereket a filmekbe, meg nagyon-nagyon ráérzett ennek a emberközpontúságára, amit ők képviseltek. 93-ban indult el ez a téka. Tehát
akkor még a Vico filmekkel versenyeztetek szerintem.
Abszolút, ugye erre van is egy vicces utalás, hogy akkoriban tényleg B és C filmek voltak, és akkor mindenki gyakorlatilag hülyének is nézte az alapító atyákat, hogy elindulnak olyan filmekkel, mint hogy Brazil, meg aztán jöttek tényleg a Fassbinder filmek, tehát amire nem azt mondaná, hogy egy kölcsönző mágnes. És aztán mégis emiatt lett tényleg nagyon hamar mégis egyeduralkodó itt a fővárosban. Aztán évekig volt terv, hogy vidékre is csordogáljon az Odeon, de aztán ezek valahogy mindig elakadtak sajnos.
Ez lett volna az egyik kérdésem, de ezzel kilőtted, hogy volt-e perspektívája, hogy lett volna, hiszen azért vidéken is, a nagyobb városokban biztos kialakul egy olyan réteg, aki most már ugye vannak letöltések, de el volt zárva ettől. Tehát vagy valamilyen filmklubban, esetleg ha volt olyan mozi, ezt se tudom egyébként, hogy ilyen artművész mozi hálózat, vagy ilyesmi, mennyire volt lehetőségük, akik nem Budapesten laktak, vagy nekik hát egyszerűen ez egy kiapadt forrás volt, vagy hát nem is volt forrás.
Azért ez egy kis létszámú cég volt kezdetben, aztán a fénykorban bőven 50 fölöttivé vált. Ugye a fővárosban működött a Hollener utcai téka, aztán később megnyílt 96-ban a Corvin, de...
Ez egy nagy durranás lehetett azért, nem?
Az azért volt, ugye, mert akkor újították föl a Corvin mozit, és akkor egyben a nyitással egy videótéka is beköltözött. Korábban még a Puskin moziban is nyílt egy odaan, és aztán volt a Tabánban is. Tehát gyakorlatilag 4 tékát üzemeltetett az odaon, és ezt próbálta különböző, tényleg voltak salgótarjában, amelyek próbáltak ilyen vidéki kulturális központokat valahogy így találni Lajosék, de aztán sajnos ez nem valósult meg, viszont mivel filmforgalmazást bevállalt a cég, ezért az ottani könyvtárakba rengeteg olyan odaonos kiadvány eljutott vidékre is, ami hát egy picit legalább így orvosolta ezeket a hiányokat, ugye arról a korszakról beszélünk, amikor még nem volt letöltés, meg semmi olyan alternatív mód igazándiból, hogy ezeket a filmeket valahonnan, vagy ha nem valaki magángyűjteményéből, vagy tévéből felvéve ki tudta ezt esetleg.
De kiadvány alatt mit értesz? Magáról a filmről beszélünk, vagy katalógusokról is?
Nem, magáról a filmről, ugye hát rengeteg filmet az odaon forgalmazott, hozott be. Voltak persze ezek között régi, tényleg a Bergman sorozat, vagy olyan, ami azért tényleg a 7. pecsétet sem lehetett, vagy az Aranypolgárt csak úgy bárhol felelni, de aztán idővel teljesen naprakész művészfilmeket is vásárolt, tehát akkor futó Almodóvár filmtől elkezdve a késői Jim Jarmusch, Von Kar-wai, tehát mindent lefedve próbált, és ugye ez a dokumentumfilmben például elhangzik, hogy itt sose a profit volt igazán az elsődleges szempont, hanem ennek volt egy kultúrmissziója, és pont azok, akik filmbolondok voltak, meg filmrajongók, azok, hát ezeket az ingyenc dolgokat is megtalálhatták az odaunnál.
Nem tudom, most tanácsnám vagyok, hogy a filmedről kezdjünk el beszélni, vagy az Odeonról. Kezdjük utána a filmmel, és utána úgyis áthaljunk, hiszen az Odeon történetéről szól ez. Ez egy mementónak készült, ha jól sejtem belőle, és hát először korán sem ilyen terjedelemben terveztétek.
Tényleg az egész egy ilyen utolsó segélykiáltásként, tehát amikor a egykori kollégáim, én 8 éve nem voltam már a Corvin téka tagja, 2010-ben hagytam ott, és hát szerencsére a barátságok azért átívelődtek ezeken, nem csak egy munkahely volt tényleg, hanem egy elég családias közeg, és január 13-án szólt Skip barátom, aki egyébként ugye egyik visszatérő megszólalója a filmnek, hogy január 31-ével bezár a téka, és ez egy olyan, hát ilyen hihetetlen dolog volt, tényleg 22 éve működött ott, és holott az utolsó pár évben már mindenki tudta, meg ismeri a helyzetet, tehát nem csak az odaon tékákat, hanem a város utolsó téke is úgy tudtak életben maradni, ugye, hogy vagy szoláriumot, vagy trafikot, vagy még fagyit is árultak, hogy életbe tudjanak maradni. Tehát valahol tudja az ember, de mégse hitt el addig a pillanatig, amikor szólnak, hogy itt ez el lesz pakolva az utolsó videókazettatokig, és hát hirtelen ötlettől vezérelve, Polgár Andris szoktunk állandóan ilyen kisebb filmes apró klippeket rendezgetni, mondtam, hogy hát csináljunk egy hirtelen riportot ott a többiekkel, meg így adomázzunk a régi történetekről, és tényleg csak egy ilyen hangulatvideónak szántuk, 10 perces YouTube videónak, és bementünk, és persze az egyik legbosszantóbb dolog az volt, hogy a számomra kultikus figura, a Király Imre, aki ezt a 22 évet végig dolgozta, pont akkor nem volt ott. Tehát kezdődött egy olyan, hogy meséljünk egy olyan helyről, aminek az egyik alapköve nincs itt jelen pillanatban. És akkor jött még egy alkalom, és visszakérdezett a Polgár Andris operatőr barátom, hogy én emlékszem, hogy amikor én dolgoztam ott 2005-6-ban, nyertem egy videókamerát, és munka közben rengeteget forgattam. És mondta az András, hogy megvannak-e ezek az archív felvételek, mert most milyen vicces lenne így párhuzamba állítani 2018-ban azokat az embereket, miket mondtunk, miket álmodtunk meg akkor, hogy mi lesz majd 2018-ban, és nekem ott 24 ilyen szalagos kis mini divi kazinót voltak egy kartondobozban, ami ugye ismerős helyzet mindenkinek, hogy na majd jön az a hétvége, amikor ezt digitalizálom. Na hát erre 13 évet kellett várni, hogy legyen egy erős indokunk, és elkezdtük egyébként pont Skip barátom az utolsó TK-s hetén a Corvinban a munka közben segített be digitalizálni ezeket a szalagokat, és akkor eszünkbe jutott, hogy jó, de Ácsi, hát van, aki már azt se tudja, hogy mi a videótéka, meg az, hogy VHS kazetta, sőt, már lassan a DVD is kezd annyira kikopni, hogy a letöltés korában, hogy mik ezek a hordozók, és akkor így picit így elborult, vagy elgurult a gyógyszerünk, mert egyre több olyan téma ugrott be, amiről lehetne mesélni, és így kiszélesedett tényleg nagyon. És akkor gondoltunk arra, hogy már ne csak a Corvinról, mert ennek ugye első indítatásból volt egyszer egy Corvin téka volt a címe, aztán már csak ugye lecsupaszítottuk volt egyszer egy tékára. Jött az, hogy akkor meg kéne régi odaonosokat, alapítókat keresni, és egyébként ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt. Tehát amikor két ember kitalál egy ekkora hülyeséget, akkor rájövünk, hogy ez nem egy stáb. Nagyon nehéz volt az, hogy nekem tényleg egyenként mindenkit lelevelezni, előszedni,
egyeztetni,
helyszínt keresni, mert egyébként mi alatt ez elkezdett kiszélesedni, hát hip-hop bezárt a téka, és aki nem volt soha a Corvin tékából, az nem hitte el, hogy január 30-án bezárt, és másnap már nem volt semmi ott. Se egy olyan kis momentum, ami arra emlékeztetett, hogy itt működött 22 évig valami.
Ebből, amit elmondtál, ez azt jelenti, hogy ugye ez az elmaradt hétvége, hogy majd egyszer, ugye ez tényleg mindenkinek, aki elég idős hozzá, az ismeri ezt a folyamatos parát. Ezek szerint 13 évet mondta, hogy addig tartott, amíg sor került rá, tehát hogy ezek szerint megúszták a szalagok épségben.
Meg, és teljesen, ugye, ami megint csak időközben alakult úgy, hogy mi még akkor sem gondolkodtunk abban, hogy ez moziba kerülhet, amikor már elkezdtünk azon agyalni, hogy fog kinézni mondjuk egy 2005-ös archív felvétel egy most felvett részek hangi részét tekintve. Egyébként nagyon izgalmas, vicces kis sztorikat hozott az, hogy ugye mióta most nyáron felerősödtek ezek a személyiségi joggal kapcsolatos problémák, ugye hát senki nem kerülhetett bele úgy az archívról, hogy hozzá ne járuljon. És ezért érdekes volt úgy, ugye hát rengeteg kölcsönző is megjelenik.
Mármint ügyfél, aki bejár.
Pláne egykori lánykölcsönzők, akik annó persze szorosabb szállal küzdték össze a tékásokkal, és volt olyan, akit Cipruson egy szállodát vezet, és ott értem el e-mailben, és tényleg ilyen banálisan feltettem neki ezt a kérdést, hogy Anna Mari, az nem zavarna, hogy betennék egy olyan képkockát, amin 2005-ben te egy puszit adsz a tékásnak, és akkor ez belőle olyan emlékeket hozott elő, hogy utána 10 percig megállás nélkül mesélt, hogy mennyire szép időszaka volt ez az életének, tehát volt rengeteg ilyen nagyon kellemes ilyen érzelmi visszacsatolása, és ennek a kutató, meg leegyeztető, meg néha azért fájdalmasan muszáj pluszköröknek. De ami meg a legnehezebb volt, az, hogy előszedni még egykori kollégákat is nagyon nehéz. Tehát már mindenki annyira más életszakaszban van, egész más irányba vitte az élet, és holott elsőre mindenki lelkes, de amikor ugye meg kell jelenni egy helyen, egy bizonyos időpontban, ne adj Isten még munkahelyről ellógni egy órára. Szóval rengeteg olyan szükséghelyzet állt elő, amit mi se láttunk előre.
Akkor végül is meddig tartott a készítés folyamata? Illetve itt a készítésnek nem az utómunkáim, mert nyilván van, de amikor azt mondtátok, hogy több anyagot most már nem veszünk fel. Ez kezdődött januárban.
És nagyon augusztus 13-án kellett leadnunk, amikor már tudtuk, hogy moziba kerül a Korhatár Bizottságnak, nem merem bevallani, hogy augusztus 1-én, 2-án ilyen vágóképekhez otthon a szobában is forgattunk, senki ne jöjjön rá, hogy melyik részeket, és az utolsó, a legesleg utolsó pár megszólalót, akik között például Hajós András volt, vagy aki a legjobb eszenciális olyan dolgokat tett hozzá a dokuhoz, amik ilyen idézhető sorok, Varó Attila például filmes szakújságíró tanár, aki tényleg véletlenül, nem is tudom, hogy miért nem az elsők között gondoltam rá, és az utolsók között vettük föl, és mégis egy ilyen nagyon kardinális megszólaló lett például.
Jó, hát az egész, ez egy futólépésben, és nem is előkészített dolog volt. Szerintem most jön egy kis zene, aztán visszatérünk a, nem tudom a műsornak milyen címet adjak, volt egyszer egy Odeon, használhatjuk ezt itt a rádióba?
Hát valahol elírták így a címet ugye a filmvilágban, hogy ez a címe, de amúgy volt egyszer egy téka, de lehet Odeon, mert...
Mindegy, mert most itt csak a rádióban hangzik el, majd a promónál más lesz. Egy kis zene, és folytatjuk a Civil Caféval. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café. Odeon történetéről beszélgetünk Csizma Zia Gáborral. Itt most pozíciót nem mondok, hiszen mi vagy ebben? A filmben azt tudjuk, az végül is gyakorlatilag az alkotója, a rendezője, a vágója, minden, ugye?
Mondtam azt, hogy ezt az élet rendezte egy picit, ezt a filmet, mert...
Kellett valakinek az ujját vezesse az élet, és ezt te voltál, nem?
Igen, de aztán végén, ugye hát mint rengeteg Odeonosra és itt a titulusokat, ha már kergetjük, ezért sosem úgy gondoltuk magunkra, mint szimplán tékes. Tehát itt az Odeon láncadban nagyon jellemző volt, hogy picit univerzális volt mindenki. Tehát ugyanúgy beleszólhatott a filmforgalmazásba, ahogy csinálta ezt a kicsit mechanikusabb, de mégis nem annyira embertelen, mert hát pont az, hogy emberekkel kommunikáltunk állandóan, tékes. Szinte mindenki volt tékes, de ugyanúgy volt, aki aztán már csak filmet forgalmazott, a filmkiadással foglalkozott. Volt egy időben, amikor az Odeonnak saját mozi műsora volt, azt mi írtuk többen. Tehát tényleg nem lehetett így lecsupaszítani, ez a szimpla... Kicsit színesebb volt, mint egy lakótelepi videótékában, nem a lakótelepi kollégákat akarom minősíteni, de ott azért volt egy ilyen képzet, vagy kép mindenkiben élt, hogy felcsapva a lábadat a pultra, nézted a Chuck Norris összest, és akkor óránként valaki leesett a lakónegyedből, és akkor valamit, ha más nem, pult alól adattál kartondobozból. Tehát volt egy ilyen fajta. Nekem ilyen tapasztalatai voltak például a lakótelepen.
Akkor megjártad azt is?
Igen, ez volt az előéletem. Én egyébként teljesen úgy Engem Király Imre kért meg, hogy megkérdezte egyszer, hogy nincs-e kedvem, ugyanúgy mezei kölcsönzőként néha ilyen adhok jelleggel jártam be a Corvinba. Én akkor bocsinálta újságíró voltam, és ingyen példányokat vittem neki a boxból, és akkor egyszer nekem szegezte, és az első három próbahetem után én egyszerűen tudtam azt, hogy hát az akkor még nagyon élt ott a nyolcker, és tényleg ez az én testalkatommal, egy 50 kilós srác, aki tényleg nem sokat beszélt még a vasárnapi ebédeknél, és itt állandó folyamatos kommunikációra kárhoztatva, ráadásul olyan emberekkel, akik nem biztos, hogy 200 szóval bírtak összesen. De aztán valahogy így megtaláltam én is azt a közös csatornát, kommunikációs csatornát, megszerettük egymást a kölcsönzőkkel, és akkor én furcsáltam azt, hogy hová tűnt ez a 10 év, amit ott végig dolgoztam.
Terpet, még egy kicsit a múltkori részhez, vagy visszacsatolnék, mert bennem maradt egy kérdés, forgalmazás, ilyen-olyan filmeket, amik esetleg nem voltak hozzáférhetők, az sose voltam tisztában, bár ez most már tényleg a múlt, illetve van egy kis átkötés a jelenbe. Tehát legyen egy Buñuel film, vagy 70-es években, tehát már régen lefutott film, esetleg a magyar televízióban, vagy annak idején a Mukkék mozikba leadták, akkor megvásárolta a forgalmazási jogokat az Odeon. De ahhoz kell egy szinkron, vagy az esetek többségében feliratozás. Ez hogy történt? Ezt is az Odeon rendelte meg?
Igen, igen. A
szinkront is?
Volt a Bognár Péter egyébként az egyik alapító, ő volt az, aki külföldre járt filmeket vásárolni. Aztán a gyártási, meg a forgalmazási részen például Szilágyi Bálint volt az, aki egy időben olyan filmeket, aminek eleve klasszikusnak számít az Időurai. Például igen, azt is a Corner film égisze alatt adta ki, de előtte rengeteg odaonos filmnek a forgalmazását ő intézte, és bizony, hát igen, ki kellett fizetni a szinkronját, ezért is mondtam, hogy ezért mire egy művészfilm rentábilis lett, tehát hogyha azt a sok pénzt, ami a jogot és a gyártását és a tényleg nem tudom, bizonyos filmeknél, hogy tényleg hány példányt jelentett az, ami megérte azt, hogy egyszerűen behozza az ember, de itt ténylegesen úgy gondolkodtak, hogy volt két olyan film, ami megtermelte azt, hogy 8 másik bukjon. Tehát például a Brazilt felhozzuk mindig egyik, ez volt az egyes számú, mert az odaonosoknak ők kezdtek a számozása egytől, és akkor az mindig egy a Brazilból nem tudjuk, hogy hány példány volt, és hogy az például egy olyan, ami kitermelte azt, hogy behozzunk egy olyan filmet, mint a Tébolyt az öreg a kék villakörön, annyit ez annyi.
És a gyorsaság az mennyire volt fontos? Ugye itt most olyanokról beszéltünk, amiket nem aktuális, hanem az értéke vagy a profilja miatt kellettek, hogy bekerüljenek az Odeonhoz, de azért az új filmekért is mentünk, hogy akkor ez már kijött, ugye látjuk.
Ugye ez nagyon fontos szempont volt, hogy ugyanúgy megtalálhatóak voltak a mainstream filmek.
Ez kezdetektől, bocsánat, mert én egy olyan 10-15 évvel ezelőtti időszakról tudok beszélni saját tapasztalat alapján, de azért te jóval nagyobb távot fedsz le.
Ugye amikor még benne is van a dokuba, hogy 15 centikre voltak a tokok, és tényleg csak művész filmek voltak, akkor szimplán művészfilmekkel indult el. Nem, arra pont én sem emlékszem, hogy mikor jött el az a pillanat, ahol ez a mainstream és ez a vegyítés megtörtént, de konkrétan azért, ha megnézzük, hogy régen a fénykorszakban hány 8 cím is érkezett, sőt volt, hogy több is egy héten, azért abból művészfilm 2.
Ennyit viselt el?
Hát az odaonos kiadásokat nézzük, akkor szerintem havi szinten volt 1 vagy 2. Tehát, hogy azért nem volt akkora felhozattal, és ezekre ugye lehetett támogatást kérni.
Kitől?
Ugye az Európa Cinemász például a filmek bemutatását, hogy támogatja moziba csomó olyan filmet, amit egy forgalmazó mondjuk megvesz csomagba, és a 3, vagy egy húzó film mellett van 3 olyan, amit tudjuk, hogy még 1000 nézőt se fog kitermelni, de bevállalják, mert hogy alapjáraton mondjuk értéket is képvisel az, amit behoznak, de De így volt az, hogy itt lehetett bizonyos ugyanígy a filmekre támogatást is. Persze, hát ezek sosem fették le azt a kiadást, meg gyártási költséget, hogy igazándobban ez ne váljon egy pillanatra se csak egy ilyen Don Quixote-i küldetésnek, amit végül is sokáig űzött az Odeon, de talán ez is volt a végzete.
Jó, de hát ahogy elnézem a hasonló... Szerintem nem volt hasonló profilú, de azért mégiscsak kölcsönző az azért az egy hasonlóság, az a többiek se. Tehát egy abszolút, aki csak a commerce és a jól pörgő filmekre ment, az sincs meg. Hát te mondtad, hogy fagyit árultak, meg cigarettát a végén, tehát ebből a szempontból még egész heroikus.
Hát James Dean volt az, akikre még így ugye 25 év után zártak be, és ők is nagyon tartották azt, hogy ezt a, hát a nem is a fele-fele arány, de hogy megvolt ott is egy elég komoly művészfilmes adatbázis.
Nevek. Van, tehát hogy kerültél, te történetet elmondtad, hogy kerültél, és ez egy után a mit, a pátosza, vagy az Aurel szedte fel, a kik azok, akik oda kerültek a dolgozni. Nekem ugyanis ilyenek maradnak meg, ugye most utána néztem, amikor hallottam, még csak hallottam a filmedről, és aztán terveztük is, hogy egy rádióműsor lesz belőle. Viczei Zsolt például hozzájártunk. Ő ma, akkor is voltak színész, nem tudom, hogy éppen hol tartott a pályán, ma a Szegedi Nemzeti Színházban, azt hiszem így ez a pontos neve, ő színész. Tehát mindegyiknek volt, úgy éreztem, mint sok potenciális kis Tarantinóval találkoznék, ugye, mert ő ha jól gondolom, mert én nem ebbe a szférába tartozom, én tényleg csak egy felhasználó voltam, de hogy a Tarantino testesítette meg azt az igazi pályaképet, hogy ott ül napi 8, nem tudom milyen váltásokban, x órán át, hol délelőttös, hol délutános, és minden filmet lát, és minden filmet ismer, és majd egyszer kibontakozik, és csinál esetleg egy filmet, vagy aztán ki tudja többet. Tehát mondjuk ilyen, akit így meg tudnék nevezni, a Puskinban a Viczei Zsolt volt, de azt hiszem, az bárhova is mentünk, az, még ha nem is ismertem, egy pár beszélgetés vagy keresztkérdés után talán általánosan lehet mondani, hogy belőtték azt, hogy milyen filmet ajánl. Tehát nyilván az ember ment, hogy ezt szeretném megnézni, azt, de ha nem, akkor két kérdés, ezt tetszett, azt tetszett, mit tudom, és akkor ezt ajánlom, és nézd meg, és elég nagy százalékkal azért eltalálták, hogy az nekem való film. Mindannyian ilyenek voltatok?
Azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian ilyenek voltunk, tehát nagyon, aki kilógott, azt nagyon hamar...
Már közületek, aki kilógott.
Igen, nem mi vetettük ki magunkból, hanem egyszerűen ő is érezte, hogy nem a... Egyszerűen mindenki filmbolond volt, másfelől persze benne volt ez a tarantinói küldetés, tudod, meg hogyha már nem csináljuk, addig is tanítjuk. És rengeteg színész, későbbi filmrendező, ugye hát Miklauzics Bence, Mátyási Áron, de most már Újvári Csabi, aki akkor is már színészként dolgozott, és aztán később most pont egy dokumentumfilmet csinált az egykori osztályáról. De valahogy érintve, vagy benne volt, tehát az egyik kedvenc kollégám, Mondok Peti, aki ezt a nagyon kedves történetet meséli a nyugdíjasokról, akik pornófilmet kerestek a dokuban, ő például most már rendezőasszisztensként, tehát hogy gyakorlatilag a film szeretete mellett sokan el is tudták képzelni, hogy valamilyen szinten a filmmel vagy a színházzal foglalkozzanak. Azt nem is beszél, ugye ez is megjelenik a dokuban is, hogy rengeteg filmkészítő járt oda, és úgymond néha dolgozhattunk a kezük alá.
Ugye, ezt hogy érted az aládobat? Ajánlani valamit? Vagy?
Például ugye, amikor elmesél a Pálfi Gyuri, hogy a Final Cut-ot, ami eleve több száz másik filmből lett összevágva, hogy hogyan készítette, hogy aznap odaszólt a TK-ba, és mondta, hogy egy csók jelenet kell, és akkor mi ezt ugye kihívásnak vettük, és akkor összeválogattunk 15-20 olyan filmet, amiben van egy ominózus, emlékezetes csók jelenet. De rengeteg olyan eset volt, hogy felhívtak minket tévéből, és mondták, hogy mi a téma. Mondták, hogy katasztrófa, vihar, tájfun, és akkor gyorsan Twistertől elkezdve bedobáltunk olyan filmeket, amiben nagyon jellegzetes.
Ez minek kellett nekik?
bevágás, tehát hogy kellett a témához, abszolút, csak töltékének, igen, tehát abszolút színesítsék az anyagot, és ezek nekünk egy ilyen olyan házi feladatok voltak, amiket inkább élveztük, tehát kihívás. És akkor voltak persze ennek a teljesen mezei változata, amikor csak simán bejött egy kölcsönző, és a saját kis emlékeiből előkezdett valamit keresgélni, hogy ó, hát a gyerekkoromban láttam, és hogy játszik benne egy ilyen karakteres, és ad meg némi információt, amik persze ugye kiderül később, hogy el van torzítva, meg nem is úgy emlékszik rá, meg nem is akkori film, de nekünk, mivel hogy tényleg óriási filmfelhasználók, meg filmzabálók voltunk, ez egy óriási jó játék volt. Ez volt a mi keresztrejtvényünk, hogy mindig segíthettünk megfejteni ezt a feladványt.
Az a furcsa, vagy nem, lehet, hogy nem furcsa, de nem csömörlöttetek meg egy idő után, hogy már megint csak filmről lett beszélt az egész, ez nem telítődik ennyi idő alatt, hogy most már foci meccsre szeretnék járni, most mondtam valamit. Tétes dolgot.
Ez teljesen logikus, és ugye bármilyen területen dolgozik az ember, nem szívesen viszi haza a munkát. Ezzel szemben pont a Tékás volt, aki hú de jó, bennmaradt az friss megjelenés, és moziban nem láttam, és hazavisszük. Sőt, az Odeonban volt olyan, hogy egyszerűen munka után, és az előbb így kitértél rá, hogy mennyit dolgoztunk, nálunk úgy volt a munkarend, hogy a kezdeti időszakban egy 10-től fél 5-ig, de általában, sőt, nagyon sokan hosszúztunk. Tehát volt az, hogy 13 óra, és ez töményen. És mégis be voltunk rendelve tanulni, ugyanis volt közös az új Odeon megjelenéseket, a saját kiadványokat, volt, hogy meg kellett néznünk.
Hogy referálni tudjatok róla?
Abszolút, hogy felkészültek legyünk, teljesen jogos munkahelyi elvárás, és azért nem mindenki örült, amikor mondjuk este 11 után, ugye mind a 4 TK-ból összeverődtek az emberek, és akkor nagyjából így el tudtuk kezdeni éjfélkor megnézni egy korai Almodóvárt, mert hogy új, de jó, megszereztük és kiadtuk, és hát gyakran aludtunk, ilyen közösségi alvás lett a közösségi filmnézésből, de amúgy meg rengeteg vicces helyzetet szült az, tudom, mert elszpoilerezted, hogy te Puskinba jártál, ami még nagyon jellemző volt itt a dolgozókra, hogy kicsit én Jolly Jokerként így lehetett helyszíneken így mozgatni az embereket, tehát nem mindenki mindig a Corvinba volt, hanem hogyha volt valami, ki kellett segíteni, akkor a Puskinba is dolgozhatott az illető, vagy a Hollenern utcában, és nekem is volt egy ilyen rövid átmenet a Puskin TK-ban, és ugye más volt ott is a kínálat, van, ami nem volt meg a Corvinba, és ilyenkor a Tékás, ugye, mint a saját listájáról, hogy pipálgassa, amit meg akar nézni, én kivittem egyszer a Puskinból, akkor már DVD korszak volt, egy Üldözők című John Ford filmet, aminek csak azért lett jelentősége, mert szombaton, szabad időben, amikor az ember végre nem dolgozik, én úgy gondoltam, hogy délután megnézem, és csörögtek a Corvin TK-ból a Királyimi, hogy Csizi, hát nem nálad van az Üldözők című, képzeld el Kell Spielbergnek. És ugye hát szombaton ezt nem igazán vettem komolyan, mondom, hogy ilyen ugratással, most engem ne hívjatok föl szombaton, amikor végre pihenek. És addig-addig össze is raktam, hogy akkor forgatta itt a Münchent Spielberg, és egyszerűen eszébe jutott egy beállítás ebből a filmből.
És meg akarta nézni.
És meg akarta nézni. Gyorsan, hát ugye nem ő volt az, aki elkezdte feltárcsázni az Odeonokat, de rövidre zárták, hogy csak az Odeonban van meg ez lemezem. De mi volt annak az esetősége, hogy én tényleg egyszer vagy kétszer kölcsönök a Puskin TK-ból, és pont az a film. És ekkor tényleg sovány malac vágtában én rohantam vissza a Corvinba, odaadtam az Imiéknek, az Imi egy másik volt kollégánkkal, meg ment a nem tudom melyik szállodába, vagy a Kempinski-be, és ott álltak sortnadrágba a recepciónál, és jött a Spielbergnek a lótifutia, és kivitte. Ez egy ilyen tök jó sztori, meg azok a jó sztorik, amikor tényleg a tékások, akikre felnéznek, ugye a filmes alkotók vagy szereplők, véletlenül egyszerűen betotyognak a TK-ba. Tehát el se hiszed. Tehát a Corvin ugye azért volt érdekes helyszín, mert ott régen a francia filmnapokat tartották, és amikor Még az Amelie berobbant, akkor rá egy évre vagy két évre egyszerűen csak feltűnt a Corvin folyosóján az Audrey tatú. Hát persze, hogy robogtunk mellé, és mint a tényleg a tinédzserek örültünk a helyzetnek, hogy Audrey tatú mellett állhatunk. De rengeteg ilyen helyzet volt, ahol a nőtékában egyik kollégánk például Jerzy Mencelt kilögdöste a DVD pult mögül, mert hogy oda nem lehet bemenni, és akkor mire rájött, hogy opá, ez ennek a bácsinak azért van egy Oscarja, meg azért nem is olyan rossz filmeket rendezett, akkor persze, hogy a végén egy ajándék cseh film DVD csomaggal távozott Jerzy Mencelt, de tényleg rengeteg ilyen szituáció volt.
Ez olyan, mint amikor az istenek lejönnek, ugye, mert gondolom nektek azért valamilyen szinten ezek istenek voltak. Nekem ilyen kis sztori, nem tudom, hogy hány példány volt, a DVD-nél talán nincs ilyen jelentősége, de ugye egy VHS kazetta, amikor még azon kaphatók a filmek, akkor azt, hogy szétszórtátok mind a négy vagy öt helyiségre, vagy egyben volt kettő is, vagy ez valaki valahol meghasalta, hogy ebből egyszerre körülbelül ennyit vesznek ki. Mert olyanra emlékszem, hogy átszóltak, hogy figyelj, Corvinból áthozzák, vagy menjek a Corvinba, és ott vannak olyan, holott én puskinos vagyok.
Igen, ez egy örök feladvány volt, pláne amikor már egyre veszteségesebb üzletággá vált, hogy hány példányt bír el, és hány példányt vegyünk. Például az köztudott volt, hogy a Corvin tékába vettünk egy idő után már csak Szegált, mert hogy a Tömő Práter nagy fel... vásárló, igen, ott azért népszerű volt még. Viszont a Hollandern utcában már nem tudták kiadni, nálunk meg volt egy olyan lelkület a dolognak, hogyha a fegyver van a borítóján, akkor azt kiviszik. Viszont volt egy másik magyarázata is, például a korabeli VHS kazettákból nagyon csak egy példányok voltak. Tehát például a Patyomkin páncélos, soha nem tudtam elmagyarázni senkinek, hogy gyakorlatilag az a VHS több pénzt keresett, mint később DVD-k, mainstream, mert hogy ugye az összes iskolai filmes kötelezőben benne volt ez a cím, állandóan kivitték iskolai vetítésekhez is. Tényleg nagyon fontos volt, hogy legalább az egy példány visszajöjjön. És ugye a dokuba kitérünk, egy ilyen vicces szekciója a celebkölcsönzők, akik úgy gondolják, hogy rájuk nem vonatkoznak a kölcsönzői szabályok. És volt egy ilyen, aztán ez kivágódott a filmből, meg nagyon nehéz ugye úgy izmosan elmesélni egy ilyen történetet, hogy a nevet nem mondhatod. De volt egy híres showman, aki kivitte az Utolsó császár című filmet. És ebből a Bertolucci filmből nekünk egyetlen egy példányunk volt. Ezt úgy pótolni, mert ugye ezeket tényleg mindegytől egyig mi kölcsönzői joggal vettük meg, és ez még abban az időszakból származott, amikor létezett egy olyan nevű, hogy Intervideo, ami még tényleg a Moképp hőskorában is, hogy ők voltak azok, akik olyan klasszikus filmeket hoztak be, ami nem az éppen futó mainstream, vagy pláne nem B és C és Z kategória, és nem tudtuk pótolni. És ebből egy nagyon aranyos konfliktus lett, hogy egy év múlva ugyanez az illető visszatért a tékába, és ugyanígy valami nagyon speciális kívánsága volt. És az a kollégám volt, aki emlékezett erre a történetre, hogy és meghallgatta az igényt, majd megjegyezte, hogy igen, művész úr, emlékszem, persze megvan ez a kazetta is, de majd akkor beszélhetünk kölcsönzésről, hogyha visszahozta az Utolsó császár. Soha nem lepődött meg annyira az illető, hogy egy év távlatából őt így számon kérték ezért.
De nem is hozta vissza, gondolom.
Nem.
Igen, én illetve két dologra emlékszem, és a zene előtt mondom, úgyhogy ez már nem is kérdés, hogy benne tudja azért reagálni. Az egyik, hogy a Kiskakukkot másodszor azért nem tudtam megnézni, mert, és bocsánat tőle, de ha összekellem, akkor a Viccei Zsolt ráhúzta a szekrény ajtót, és utána már hiába kerestük megrepet, de hát ezek gondolom azért egy után nem kell ráhúzni semmit, tehát azért az kinyúlik a szalag, és akkor, tehát van egy objektív a VHS-nél abszolút. A másik pedig emlékszem, hogy telefonon pont mentünk oda a kölcsönző, és telefonon egyezkedett valakivel a kölcsönző, és azt hiszem ez még Puskin, és hogy már egy hónapja, és mondta, hogy nem kell kifizetni, csak hozd vissza a filmet, tehát ez valószínűleg az igényeket táplálta. Most megint el kell mennünk egy kis zenére, aztán folytatjuk, és a leges-leges legvégén fogunk majd rákanyarodni a filmre. Ez itt a Civil Café októberi adása, mindjárt visszajövünk. Yeah, Gran Salino, outdoorsman shit. Hit 'em, lace up your Tim, Queens, fresh off the black top. Off Broadway recital, fiends on the back block. Back alley bronzing, always cooking up a mad plot. The shit that have us laid in Benzes with a glass top. Hash pot, sticking out the dash spot. I leave a vision of vacant and let his ass rot. 174 and Autobahn is with a cash drop. They take the paper and distribute to the half knots. I'm on the scene, 26 and I'm a man child. Long machete, hopping out the fan style. Whether fighting or graffiti, got the man styles. I wipe the floor up with your face like a sham wow. Hands down, one motherfucker, 260 combined. Here to bring the ruckus, the baseline plus the words raise the crime rate. Brussolini, show them how to hold the nine straight. Yo, get off the next man's PP. Yo, be original kid, get off the PP. Get off the shit from my dick, get off my PP. Yo, be original kid, get off the PP. Yo, the drugs are rolled up, the money fold up. I love my bitches, big body like an old truck. With they waist sliced thin just like the cold cuts. Been at the bottom of the sea, but then I rose up. Feet first, my voice is known to curl the honey toes. Serve a powder that'll leave him with a bloody nose. Smoke the hash, take your phone just like it's Buddy Holmes. Hop in the caddy, leave your body by your money roll. A dirty, rotten scoundrel like Steve Martin. Drunk so good, fiend weekly, just restart 'em. I'm on the road, blow trees through East Harlem. Just put me in a cage in the basement, I'm retarded. German shift, twist, burn the bliss. I love it when the pussy tighter than a tourniquet. Cop the chicken, started cooking it, converted it. Dutch leaf, third of it, roll it up, murder it. Get off the next man's PP. You'll be original kid, get off my PP. Get off the shaft of my dick, get off my PP. Get off my blood hardened up, PP. Yeah, get off the next man's PP. You'll be original kid, get off my PP. Get off the shaft of my dick, get off my PP. Get off my blood hardened up, PP. Give me some of your love and give me some. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja, Civil Café című műsorunk, a vendég Csizmazia Gábor, és az Odeon történetéről, a Téka történetéről szóló dokumentumfilm kapcsán beszélgetünk. Most egy kicsit sztorikba mélyedtünk bele, ami az visszaadja a hangulatát ezeknek az éveknek. Az, hogy melyik moziba került, mert ugye ezek azért mozihoz kerültek, és ebben szerintem alapvetően más, mint bármelyik más téka hálózat, még az intervideó is, akit említettél, hogy a mozik fogadják be, ez valamilyen tulajdonosi egység volt. Ja, akkor nem is megyek tovább a kérdéssel, mert ez egy piaci előny volt ebből a szempontból, azt gondolom, nem?
Igen, igen. Ugye hát részben az összes téka, ahol működött, volt egy átmeneti időszak, ugye az Átriumban is volt, például egy rövid ideig, de gyakorlatilag 100%-ban ezek egykori Budapest film, vagyis hát még jelen pillanatban is Budapest film tulajdonában lévő mozik, és gyakorlatilag most már az utolsó tékát, Odeons tékát a művészmoziban a Budapest film üzemelteti. Ez kezdetben ugye ez inkább ez a százalékos arányban megosztva, tehát a bérleti díj ideális volt, persze, abszolút. Tehát pláne a Corvin esetében is abszolút összefüggött az, hogy a moziba járó közeg gyakorlatilag, ha nem is, de egy nagyobb része a TK-ba is járt, és ez ugyanúgy most például a művészmoziban is nagyon szerencsés még, hogy ott is egy olyan közeg szomszédságában van, bár ők inkább már rácsodálkoznak, hogyha pláne egy baloldalt kell menni ugye a mellékhelyiségek felé, hogy ó, hát itt van egy téka is, és hogy ez még működik, vagy ez nem egy múzeum? De pont az, hogy a Puskinban is, és a Tabánban is, tehát megvolt ez a saját kis bázisa, ami egy ilyen kétlaki mozinézős tékába járó is volt egyben az odajárók többsége. És ez egy áldott. Szerintem ez egy nagyon jó. Egy lakótelepen például nehezebben maradt egy idő után így életben egy téka.
Hát nem tudom, abból a szempontból, hogy és már egy kicsit arra is hajlok, hogy volt valami autista beütés a többségetekben, mert amikor az ember beállított, és akkor Zsuzsana mondja, igen, tudom, 1808-as, tehát, hogy ilyába ismerte a nevét, de már elő se kellett venni az igazolványszámot, akkor az ember azon, hogy már mindent tudtak ott a látogatókról. Arról van valami elképzelés, nem mintha a piaci funkciója, lehet, hogy valamikor volt, de nem ez a lényeg ebből. Hogy hány embert láttatok el? Tehát milyen tagsággal bírt egy ilyen Odeon hálózat, vagy ez ilyen túl meredek kérdés, mindegyiknek megvolt a saját maga? Biztos az Odeon volt, vagy biztos a Corvin volt a legnagyobb tagsági, nem?
Nem, a Holland már csak a 93-as indulás miatt is, tehát hogy azért volt 3 év fur. Pont elhangzott, hogy így próbálta Skip megmondani, hogy 30-valahány ezernél maradt abba ott a tagsági.
Ez iszonyú nagy szám.
És az volt a hihetetlen, hogy így próbáltunk, ugye amikor csináltuk ez a közönségi finanszírozáshoz, hogy számokba gyűjteni ezt a... Hogy vajon mennyi kölcsönzés lehetett, és itt ugye már ilyen milliósra tettük, mert hogy hihetetlen, de volt olyan, hogy karácsonyi időszakban, amikor még nagyon pörgött, tehát az ilyen 2000-es évek eleje, hogy 400 film, 500 film kiment naponta darabszámra, tehát hogy azért az egy, hát meg nem hiszi el senki, hogy volt olyan időszak, hogy délután 3-an dolgoztunk. És ez a 3 ember, az tényleg ilyen kínai kifőzde, hogy az egyik ült a fedélzeti kompjúternél, kereste a filmet, és akkor dobtuk oda neki, hogy a 892-es, a másik mászott föl a létrára, dobta, és közben még volt, hogy ugye filmet adtunk el, áfásszámlát írtunk, és igényelte azt, hogy 3. Aztán ebből lett 2, és a végén volt az, hogy volt az, hogy lábon kihortál 13 órát egyedül. Tehát ez már valahogy nagyon szomorú is volt.
Hát ha nem veszi észre, az ember közül bedarálja, de még egy dolgot hozzátenek, szinte mindig ment egy film a tévé, és odaértem, akkor pauza. Ha szerencséje volt, akkor nem pont azt a filmet, jó, azt én inkább azt kérem, mert ugye gondolom, ez egy elég frusztráló dolog lehet, hogy...
Igen, de általában ott a vasalós filmeket néztük, ugye, hogy a hölgyek hívták, hogy, de ja. Ők így kérték, hogy vasalós film, ami mellett lehetett vasalni. Na most annyira mi a tékesok is tiszteltük a filmet, hogy tudjuk, hogy melyik filmet lehet így munka közben. Amire eleve érzed, hogy nem ez lesz az évszázad legfontosabb filmalkotása, mert akkor megtiszteled, és otthon... tényleg lesötétített szobában olyan körülmények között nézed a filmet, amivel megtiszteled az alkotót. Viszont tényleg van, amikor csak unaloműzésnek, meg ilyen plusz körnek tökéletesen elég, akár mi is megnéztünk az én egy Szegát, ha más nem azért, mert benültek haverok a pult mögött, és közösen röhögtünk, hogy ezt elhiszed, hogy tényleg egy golyóstollal 3 embertnek, szóval hogy ennek volt egy ilyen funkciója is.
Hát meg hozzátartozott azért valamilyen módon, bár arra nem valamilyen kértek referenciát, gondolom ezekhez a típusú filmekhez. Próbálok átíteni egy olyan szituációt, ami biztos megtörtént, de nem tudom konkrétan, hogy mi van, amikor valami olyan film, tehát nyilván nem ezekből, hanem valami akár rendezője miatt, akár a híre miatt, vagy valami előzetes, vagy ami iszonyatos nagy csalódás. Más szót nem akarok itt használni. De amikor az, hogy na, kijött, és végül is megnézted, és itt akkor mi volt? Akkor ajánlottátok, vagy megküzdöttetek egymással, mert biztos volt, aki azt mondja, hogy de igenis zseniális.
Persze, voltak azért nézeteltérések, egyébként az volt a legrosszabb, amikor ugye számtalan magyar filmrendező is járt kölcsönözni.
Jaj, de ott másról van szó, mint ízlésről, ott már presztízst hozol be, de ez nagyon kíváncsi ők erről
is. De hogy ott is ugye előbb-utóbb, még hogyha kerülöd is, pláne ha nem tetszett és tragikusnak érzed, hogy hogy hát szint kell vallanod, mert hogy csak ki akarja belőled piszkálni, hogy na de hát hogy tetszett. Hát...
De bejöttek és megkérdezték, hogy hogy tetszett a filmem, nyilván nem így zajlott.
Ez kb. Úgy, amikor tudod a Playboyt vásárol, de veszem elé egy dobozos tejet. Tehát, hogy ő is közben kért mást, meg, és akkor így beszúrt a harmadik kérdés közben, de hogy amúgy hogy tetszett a filmem. De ezeket tényleg úgy kiadni, például a csalódásokat, erre az Iminek volt nagyon jó ilyen szakzsargonja, hogy egynek elmegy. Tehát, hogy ő tudta így dalamosan, bár mondom, ezzel mi például a bizalom eljátszásával azzal nem lehetett. Tehát, hogy mi a profit miatt nem tukmáltuk rá a rossz filmet az emberekre, mert nagyon fontos volt, tudtuk jól, hogy másnap visszajön, pláne ki évek óta, és ugye mindenkinek megvolt kvázi a tékása is, hogy hát igen, amire az Imi azt mondja, hogy jó, akkor az jó, de lehet, hogy a Csizi az olyan szentimentális, neki ez bejön, ő szeret még ezen sírni is. Szóval, hogy kategorizáltak a kölcsönzők is, ugyanúgy, ahogy mi kategorizáltuk a kölcsönzőket. Ilyen téren nem működött az, hogy palira vegyük egymást.
De a tévedésjoga az megvolt azért mégis.
A tévedésjoga meg, akkor valami konszenzus, vagy mindenki, szóval pont az, hogy itt évekről, éves kvázi családtagságok voltak, és volt az, hogy persze ütközött, meg hogy annak dacára, hogy ő megbízott, és mindig van az, hogy egy kakukk tojás, vagy nekem mégis tetszett, és neked nem. De nem, nagyon, ez is egy nagyon édes szituáció volt, hogy aminek fontos szerepe volt még a Corvinban, hogy ugye van, aki csak szinkronos filmet vitt. És ugye ez a DVD korában lett igazán hangsúlyos, amikor volt olyan DVD kiadvány, amin csak felirat van. És hát itt is ismerted ugye a kölcsönzőket, tudtad, hogy kinek lehet ezeket így kiadni, hogy esetleg nincs rajta szinkron, és egyszer valaki nagyon dühösen, így messziről legyezve hozta vissza a DVD-t, és így mondta már a lépcsőn, hogy csak a pult ment meg. És hát évek óta ismertük egymást, tudtam, hogy tetlegességig nem fajul, de volt benne indulat, és kérdeztem, hogy de mégis mi történt, és mondta, hogy írós volt a film. És akkor egy első hallásra annyi írós volt a film, és utána rájöttem, hogy feliratos volt a film.
Ezt nekem se esett le.
És eszembe jutott, hogy az az illető csak szinkronos filmet visz ki, és ez volt a... Aztán persze elszívtuk a békepipát, meg megnyugodott mindenki, de bennem ez úgy megragadt, ez a csak a pult ment meg, és hosszú évekig terveztem, hogy megírom ezt a sok rengeteg sztorit, ami a 10 év alatt felgyűlem lett, és hogy a könyv címe ez lesz, hogy csak a pult ment meg. Mert egyszerűen tényleg volt egy nagyon fura, varázslatos világa, hogy mi ott egy ilyen külön bioszférába éltünk, és bármennyire is bejött a való élet a pulthoz, és ott megállt, de ott ugye egy egészen más dimenzióba váltott mindenki. Mert pont azt akarta elfelejteni, vagy kint hagyni, ami ahonnan bejött, és azzal a filmmel elutazni egész máshova. És mi ezért vettük ezt egy picit ilyen szent nemes küldetésnek, hogy nekünk egy ilyen fontos szerepünk van, hogy bearanyozzuk mások estét.
Tudod tipizálni a kölcsönzőket, az ügyfeleket?
Ugye hát
típusok?
A Rudolf Pétertől ezt kértünk, hogy a dokuban ő ilyen kölcsönző típusokat jelenít meg, De persze megvoltak, és hogy így említetted, nem csak a kazetták, meg ugye megvoltak a tagsági számok, és egymás között ilyen kódokkal beszéltünk, hogy úristen, jön megint az 51-75. És akkor tudtuk, hogy ő miért macerás, hogy meg hát rengetegen, ahogy ez is elhangzik a dokuban, ugye hát a téka is kicsit olyan volt, mint a kocsma. Tehát, hogy rengetegen azért jöttek be igazándiból, hogy beszélgessenek. Aztán a végén persze elvittek egy filmet is, de egyfelől mi annak dacára, hogy tudtuk, hogy kinek mit érdemes ajánlani. Tehát pincér is volt, meg pszichiáter is az ember, mert hogy olyan is volt, hogy egyszerűen tényleg bejött sírva egy lánykölcsönző, és akkor a végén már azt vettük észre, hogy beültettük a pult mögé, beszélgettünk vele, igyál egy kis üdítőt, itt van egy kis keksz, és akkor végén hazaküldtük a Harry és Sallyvel, vagy, de hogy az a lényeg, hogy, hogy csomagoltuk, tehát nem egy szimpla filmkiadás volt.
Látszott rajta. Az Odeonról beszéltünk, illetve az úgynevezett dokuról, tehát a filmet, amit az Odeonról készített. Kicsit el kell kapkodnom az utolsó részt, hogy beleférjünk a műsor ablakba. Amit mindaddig elmondtál, meg ahogy elmondtad, és illetve ismerve a hátterét ennek a filmnek. Ti most egy gyászmunkát végeztek, jól látom?
Picit, de ne gyászoljunk, még ott a művészben egy téka.
Ez az már milyen mementó, vagy az előbbi műsorlogban említetted, hogy ez olyan, mint egy múzeum, de hát ez már igazából nem azt adja, ez a régi, ez mint a szoborpark, tehát nyilván van egy funkcionális jellege is, de oda már tényleg csak csodabogarak jönnek. Egy DVD-t én már nem tudnék kikölcsönözni, valószínűleg nagyon sokan így vannak. DVD az még, hát, sanszos.
De ott egyébként van még heti megjelenés is, tehát hát úgy tartják a régi ritmust ebből a szempontból.
Akkor ezt jó szívvel tudjuk még ajánlani. Akkor menjünk a tematikus részekhez, hogy hol lehet ezt megnézni, ezt a filmet, és mikor, és hogyan férhet az, aki akár a Tilosból, akár innen értesült róla, vagy valamilyen módon lemaradt róla.
Szerencsére még az Art Plus Cinema, az ugye a régi örökmozgó, vetíti minden nap, most csütörtöktől majd 16 órától, és itt kell megjegyeznem, hogy ez a Vertigo Media forgalmazónak a mozia, és ők voltak azok, akik nagyon romantikusan felkarolták ezt a abszolút szeretetből és közösségi finanszírozásból született filmet, és pont azért, mert hogy az egyikőjük egykor még a kölcsönzőben is dolgozott, és hogy egyszerűen ezt az egésznek a bájos romantikáját ők is értékelték, hogy erről még mesélni akarunk.
És mi lesz utána a film sorsa?
Nagyon jó hír, hogy lesz DVD kiadása, bármennyire is elavult egy hordozó. Január-februárban meg fog jelenni, és ami ilyen kis külön unikum, hogy nem csak a korongra simán rádobjuk a filmet meg az előzetest, hanem rengeteg kimaradt jelenet lesz benne. És most még arról is szó van, hogy egy kicsit jobban összefogva a filmnek utó rezgéseként egy nagyobb létszámú egykori odanos csapattal még egy pici extrát külön forgatni, hogy még több arc megjelenjen a múltból.
Ez amit a búcsú koncert, a sokadik nem, de ilyen after party. Tudsz egy helyet, ahol ezt majd ki lehet kölcsönözni? Vicc volt a kérdés. Nyilván vásárolható lesz, ugye?
Igen, elvileg mindenhol, de hát bízunk benne, hogy még a művészbe ki is lehet.
Hát az jó, az inkább csak ilyen poén kedvére. És utána hogyan tovább, mondjuk személyesen neked ez hogy néz ki, amikor elvégezted a bocs szavamért, de gyászmunkát, tehát hogy lezárul, meg fel van állítva neki a mementó, és akkor valami újat kell kezdeni. Nyilván nem most gondolkodsz rajta, vagy ezen már régen túl is vagy, hiszen téka bezárt, vagy az a része, ami érintett. Hova térnek át, hol találnak új vallásra, új hobbira, új hitre azok, akik a tékánál voltak?
Nekem van 9,5 ugyané non-profit lelkesedésből a 7. sor közepe című mozis oldalam, ezt annó Hanula Zsoltival hoztuk létre, ő már sajnos 4,5 évvel fontosabb dolgokkal, tehát család, és igaza is van, mert ebbe is valahogy benne ragadtunk, mint a TK-ban. Azt viszont soha nem gondoltam, hogy dokumentumfilmet forgatunk majd a TK-ról, miközben én azért többször nekifutottam a filmművészetinek, tehát abszolút a filmtől nem szeretnénk eltávolodni. Az, hogy dokumentumfilm készítés, arra is azt mondtam, hogy soha, de hát a James Bond filmnél is ugye soha nem mondta, hogy soha, és most pont beadtunk egy következő dokumentumfilmre, de most pályáztunk. Tehát most rendesen pályáztunk, és nagyon remélem, mert nagyon kötődik a filmhez és a TK-hoz is, hogy ez egy picit egy ilyen kicsit kinövi magát, vagyis testvérfilmje lesz majd ennek a Volt egyszer egy TK-nak.
Volt egyszer egy TK, ami 10 percesnek indult, és milyen lett, milyen hosszú lett végül?
Egy rendes másfél órás film
lett. Nekünk ennyi fért a műsor. Annyit még kérlek, hogy mondj el a végén, hogy további információkat, akár a Lendő DVD-ről, akár a múltra vonatkozóan, vannak ilyen elérhetőségek, honlapok, ilyesmi, ahol a hallgatók ennek egy kicsit utána tudnak klikkelni.
7.sor.hu, vagy majd a Vertigo oldalán is biztos, hogy a moziban is kapható lesz, tehát az Art Cinemában, vagy hát remélhetőleg még a Művész moziban. De amúgy minden a 7. sor közepe, annak Facebook oldala is van, és mondom, 7.sor.hu a legfontosabb.
Köszönöm szépen, Gábor, hogy jöttél, és akkor ennyi volt a Civil Café. Sziasztok!